Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Január 1-től 12-ről 18 millió forintra emelkedik az EFA alanyi adómentesség határa. A lépéssel több mint 800 ezer egyéni vállalkozó kap 50%-kal nagyobb adókedvezményt, közölte a miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött videójában. A mai nap sem múlhat el jó hír nélkül, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Az a tervünk, hogy 2025 fantasztikus év legyen a magyar kisvállalkozók számára is, ezért idén január 1-től 6 millió forinttal, 12-ről 18 millió forintra emeljük az EFA alanyi adómentesség határát, fogalmazott Orbán Viktor. Kiemelte, hogy ez egy választható dolog, február 28-ig nyilatkozni kell róla. Ez azt jelenti, hogy 830 ezer egyéni vállalkozó kap most 50%-kal nagyobb adókedvezményt, és több tízezren lesznek olyanok, akik eddig adót fizettek, de mostantól adómentességet kapnak. Aki többet vállal, azt Magyarország is támogatni fogja, hangsúlyozta a miniszterelnök. A török áramlat kiesése ellehetetlenítené a biztonságos közép-európai földgázellátást, ezért a gázvezetéket minden rendelkezésre álló eszközzel meg kell védeni, az Európai Uniónak pedig ki kell állni a Magyarország és Közép-Európa energiabiztonsága mellett, hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter Facebook bejegyzésében. Szijjártó Péter azt írta, az elmúlt hetekben több olyan aggodalomra okot adó döntés született a szomszédságunkban, amelyek kihívásokat okoznak hazánk energiaellátásának biztosításában. Magyarország földgázellátásában a török áramlat vezetéknek van jelenleg a legnagyobb szerepe. Ezen a szállítás folyamatos, ugyanakkor a vezetékkel szembeni fizikai, politikai és pénzügyi támadások is folyamatosak, mutatott rá. Ma telefonon egyeztettünk Törökország energiaügyi miniszterével, akivel egyetértettünk abban, hogy a török áramlattal szembeni támadások botrányosak és elfogadhatatlanok. Szijjártó Péter megjegyezte, elfogadhatatlan az is, hogy az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek figyelmen kívül hagyják a hazánk és más közép-európai országok energiabiztonságát veszélyeztető támadásokat. A koronavírus járvány 5 évvel ezelőtti kitörésére emlékeztek a megszólalók az M1 aktuális csatorna pandémiáról szóló szombati műsorában, melyben Szlávik János, a Dél-Pesti Centrum Kórház infektológus főorvosa elmondta, kezdetben azt gondolták, hogy a vírus megjelenése nem okoz majd világjárványt. A szakember hozzátette, korábban már volt járvány Ázsiában, ezért a koronavírusról is azt gondolták, hogy lokális lesz, de a vírus felbukkanásának idejére annyira átalakult a világ, hogy a fertőzés megállíthatatlannak bizonyult. A koronavírus sok áldozatot követelt, de megmutatta azt is, hogy az emberek képesek összefogni. Például a lezárások idején az is világossá vált, hogy le tudnak mondani az egyéni érdekeikről. Közölte azt is, hogy Magyarország azon államok között volt, ahol először és nagy számban alkalmazták az oltást a fertőzés ellen, és ez a gyorsaság, valamint a lélegeztetőgépek, a maszk, továbbá a fertőtlenítőszerek alkalmazása segítettek megfékezni a járványt. Végül az időjárásról. Már kevesebb helyen lesz párás ködös a reggel, napközben változóan felhős napos időben lesz részünk, de északon lehetnek tartósan ködös párás körzetek. Délután egy gyenge hideg fronthoz a Dunántúra többfelé esőt záport, mely estére északkeletre is elér. Néhol az ég is megdörrehet, többfelé szeles lesz az idő, kora reggel -2 és +9, napközben 5 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása következik.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái: Ferenc pápa a kommunikációban dolgozók szentévi audenciáján. A szív bátorságával meséljetek a reményről. A Szentatya a francia szemináriumi rektorokhoz: belső szabadságra, harmóniára, misszióra neveljetek. Az egységetet lezáró vesperás pápai homíliája: az Úr kérésére higgyünk az ima erejében.
Ferenc pápa a kommunikációban dolgozók szentévi audienciáján. A szív bátorságával meséljetek a reményről. A szentévi audienciák sorában elsőként a kommunikációban dolgozó szakemberekkel találkozott a pápa szombaton a 6. pálteremben. Védőszentjük Szalézi Szent Ferenc liturgikus emléknapját követően. Felhívást intézett a sajtó szabadságáért, a bebörtönzött újságírók szabadon engedéséért. A tudatos médiafogyasztásra kell nevelni, a szív bátorságával felmutatni a reményt, a világban zajló rossz közepette is. A találkozó elején a világ sok országából érkezett média munkatársak nevében Maria Ressa, Colum McCann és Mario Calabresi szólalt föl, illetve a világhírű hegedűművész Otto Ugi mutatta meg, hogy a zene adománya a kommunikáció és a remény útja egyben. A Szentatya kiemelte, hogy ezt az első szentévi nagy audienciát a kommunikáció életbe vágóan fontos világának szentelte. Hosszú beszédét átadta Paolo Ruffininak, a kommunikációs dikasztérium prefektusának, hogy ő közvetítse az audiencia résztvevőinek, majd rögtönzött szavakkal megköszönte az újságírók munkáját, áldását adta rájuk és személyesen üdvözölte őket. Az emberiség történetének nehéz pillanatában vagyunk. A világot háborúk és erőszak sebzi, sok ártatlan vére szennyezi. Ezért a pápa beszédében mindenekelőtt köszönetet mondott mindazon kommunikációs munkatársaknak, akik életük kockáztatása árán keresik az igazságot és igyekeznek tudósítani a háború borzalmairól. Imáiba foglalja mindazokat, akik az elmúlt évben életüket áldozták ezért. A Nemzetközi Újságíró Szövetség adatai szerint több mint 120-an voltak. A Szentatya megemlékezett azokról is, akiket bebörtönöztek, amiért hűek akartak maradni hivatásukhoz. Újságírók, fotósok, operatőrök, akik el akarták mesélni azt, amit saját szemükkel láttak. A riporterek határok nélkül jelentése szerint számuk meghaladja az 500-at. A pápa azt kéri, hogy a szent évben bocsássák szabadon az összes újságírót, akit igazságtalanul bebörtönöztek. Az újságírók szabadsága valamennyiünk szabadságát növeli. Elődeihez hasonlóan Ferenc pápa felemelte szavát azért, hogy védjék meg és óvják a sajtószabadságot és a gondolatszabadságát, vele együtt pedig a tájékozottsághoz való alapvető jogot. A szabad, felelős és korrekt tájékoztatás, a megismerés, a tapasztalat és az erény kincses tárához tartozik, ezért őrizni és támogatni kell. Enélkül nem tudnánk megkülönböztetni az igazságot a hazugságtól. Az előítéletek és a polarizáció növekvő hatásának lennénk kitéve, ami szétrombolja a polgári együttélés kötelékeit, és megakadályozza, hogy újraépítsük a testvériséget. Újságírónak lenni több, mint foglalkozás, hivatás és küldetés. A kommunikációban dolgozók ma alapvető szerepet játszanak a társadalomban azzal, hogy elmondják a tényeket, és ahogyan tálalják azokat. Tudjuk, hogy a nyelvezet, a hozzáállás, a stílus meghatározó lehet abban, hogy egy reményt gyújtó, hidakat építő és kapukat nyitó kommunikációt közvetíte, vagy egy olyan kommunikációt, amely növeli a megosztottságot, a társadalmi polarizációt, a valóság leegyszerűsítését. Ebben kiemelt felelősségük van a sajtómunkatársaknak. A szó és a kép eszközével dolgoznak, de még ezt megelőzően a tanulás és az elmélyülés, a látás és a meghallgatás képességét kell alkalmazniuk. Ferenc pápa az audiencia elején elhangzott felszólalásokra utalva beszédében a bátorság fontosságáról szólt, hogy egy olyan folyamatot indítsunk el, ami segít felülemelkedni a hazugságon és a gyűlöleten. Az olasz coraggio, bátorság szó, a latin cor habeo, van szívem kifejezésből ered. Ez azt a fajta belső indítatást jelenti, ami a szívben születik, és aminek révén képesek leszünk szembenézni a nehézségekkel és a kihívásokkal, anélkül, hogy erőt venne rajtunk a félelem. A bátorság gyűjtőszavával összefoglalhatjuk az elmúlt évek kommunikációs világnapi pápai üzeneteit, beleértve a legújabbat is, amit pénteken tettek közzé, Szelíden osszátok meg a szívetekben lakozó reményt címmel. Szívvel meghallgatni, szívvel beszélni, megőrizni a szív tudását, megosztani a szív reménységét. Az elmúlt években Ferenc pápa a szív vezérfonalára fűzte föl a kommunikációról való megfontolásait. Ezért most az újságírók szabadon bocsátásán túl egy olyan felhívást intézett, ami mindenkihez szól. Szabadítsuk föl a szív belső erejét. Mi a szabadság? A választás bátorsága. Ragadjuk meg a Szent Év lehetőségét a megújulásra, arra, hogy újra rátaláljunk erre a bátorságra. Szabadítsuk meg a szívünket az ártalmas dolgoktól. Tegyük újra a tiszteletet az emberi szív közepébe, és ne azzal töltsük meg, ami elrohasztja azt. Ferenc pápa itt utalt a mai kor internetes betegségére, az oxfordi szótár által az év szavának választott úgynevezett agyrohasztásra, amit az állandó görgetés okoz a közösségi médiában. Ennek ellenszere az, ha összefogunk, és elsősorban a fiatalok nevelésére koncentrálunk. Média alfabetizációra van szükség ahhoz, hogy megtanuljuk a kritikai gondolkodást, a megismeréshez szükséges mérlegelés türelmét, személyes fejlődésünkhöz és ahhoz, hogy tevékenyen részt vegyünk közösségeink jövőjében. Bátor befektetők, bátor informatikai mérnökök kellenek nekünk a kommunikáció szépségének megőrzéséhez. A nagy változások a felvilágosult szívek összefogásából születnek. Ilyen volt Szent Pál szíve, akinek megtérésére emlékezik ma az egyház. Olyan döntő változást hozott életében a találkozás a feltámadott és élő Krisztussal, hogy az nem csak személyes életét, de az egész egyházét is meghatározta. Az ilyen átalakító változások útján mindig a személyek közötti közvetlen kommunikáció révén tudunk haladni. A megfelelő szavakkal fénysugarat gyújthatunk az emberek szívében, ami által megváltozhat a látásmódjuk. Ferenc pápa az audiencia elején elhangzott felszólalásokhoz kapcsolódóan ezután az elbeszélés átalakító erejét hangsúlyozta. Visszatérve Szent Pál megtérésére, erről az eseményről az apostolok cselekedeteiben háromféleképpen is olvashatunk. Ugyanakkor a történet magva mindig Saul személyes találkozása maradt Krisztussal. Az elbeszélés módja változik, de az alapvető és átalakító tapasztalat változatlan marad. Aki elmesél egy történetet, az az élmény megtapasztalására ösztönöz. Nem minden történet jó, de azokat is el kell mondani. A rosszat észre kell venni, hogy megváltsuk azt, de úgy kell elmondani, hogy ne szakítsuk el az emberi együttélés törékeny szálait. A Szent Évben a Szent Atya ezért a világ összes kommunikációs szakemberéhez fordulva azt kérte, hogy olyan történetekről is szóljanak, amelyek reményt adnak, táplálják az életet. Amikor a rosszat bemutatják, hagyjanak lehetőséget arra, hogy összevarják azt, ami elszakadt, a jó dinamizmusának, ami helyrehozhatja, ami eltörött. Ültessenek kérdéseket az emberek fejébe. Mit jelent a reményt elmesélni? megláttatni a jó, rejtett kis morzsáit, akkor is, amikor minden elveszettnek látszik. Remélni minden remény ellenére. Azt jelenti, hogy észrevesszük a kicsirázó hajtásokat ott is, ahol a földet még hamu borítja. Aki a reményről mesél, annak a tekintete átalakítja a dolgokat. Azzá teszi, amivé lehetnének, amivé kellene, hogy legyenek. Azt jelenti, hogy a dolgokat sorsuk felé tereljük. Ebben áll a történetek ereje. És erre kérlek benneteket, meséljétek el a reményt, osszátok meg másokkal. Ez a ti jó harcotok, ahogy Szent Pál mondaná. Köszönöm, kedves barátaim, szívből megáldalak benneteket és munkátokat. És kérlek, hogy ne feledkezzetek el imádkozni értem. Zárult a pápa beszéde a kommunikációban dolgozóknak tartott szentévi audiencián.
A pápa a francia szemináriumi rektorokhoz benső szabadságra, harmóniára, misszióra neveljetek. Szent Pál apostol megtérése ünnepén, január 25-én, szombaton délelőtt fogadta Ferenc pápa a francia papi szemináriumok igazgatóinak 40 fős csoportját, akik római zarándokútjuk keretében egyúttal tovább képzésen is részt vettek. Ti vagytok a megnyugtató jelenlét, az irántő, a szívetekre bízott fiatalok számára, mely pedig az idős Illés próféta lelkületével,
l'anziano sacerdote Eli,
aki a rábízott Sámuelnek mondja, ha hív, válaszolj, szólj, Uram, hallja a te szolgád. Kezdte beszélét a pápa, majd Szent VI. Pál pápát idézte, aki szerint a kortárs ember szívesebben hallgat tanúkra, mint tanárokra. Vagy ha mégis, akkor azért, mert ők egyúttal tanúk is. Ez érvényes a szemináriumi oktatókra is, akiknek hiteles és következetes tanúságtételük egy olyan nevelői közösségben zajlik, amelynek tagjai a szemináriumban a püspök, a papok, a szerzetesek, a tanárok és a személyzet. Ennek érdekében először is a szeminaristák emberi kapcsolatainak minőségére és hitelességére ügyeljenek egy kölcsönös bizalom jegyében, hogy a jelölták valóban önmaguk lehessenek, hitelesek a másokkal való kapcsolatukban, együttműködőek saját formációjukban. A pápa szerint korjelenség, hogy a belépő jelöltek korban, képzettségben, gyökereikben erősen különböznek egymástól, miután az egyház különféle lelkiségi mozgalmaiban észrevették a hivatásukat. Ne féljenek ettől a változatosságtól, hanem tekintsék azt inkább ajándéknak, kérte a pápa. A szeminárium célja világos. Neveljön a mesterbe beleszerető misszionárius tanítmányokat,
innamorati,
akik nyáj, szagúak, emberek közt élnek, szolgálják őket, és elviszik nekik Isten irgalmát. Ennek vannak elengedhetetlen feltételei, de a szemináriumnak azonban nem szabad klónokat képezni, akik egyformán gondolkodnak egyazon ízléssel. A továbbiakban a Szent Atya figyelmet érintő szempontok közül hármat emelt ki. Először is azt kérte, hogy a jelöltben valódi belső szabadság alakuljon ki. Ne féljenek ettől a szabadságtól.
Non avete paura di questa libertà.
A papi élet kívánsai megkövetelik, hogy a hit fényében és szeretettől indítatva tudjanak saját fejükkel dönteni, olykor ár ellen húzva és kockázatot is vállalva. A második szempont a kiegyensúlyozott emberiessé formálása jelöltben, aki legyen kész a gyengétségre, közelségre és együttérzésre, Isten a három tulajdonságára. Aki erre nem képes, az nem való szeminaristának, jelentette ki a pápa. Ne túlozzák el annak a veszélyét, ha valaki túl gyenge és merev személyiség, vagy ha érzelmi zavarok jelentkeznek. A harmadik pont a papi hivatás egyértelmű missziós irányultsága, hiszen a pap a misszióért van. Aki plébános úrként viselkedik, az nem való misszióra. A személyes önmegvalósítás soha nem lehet öncélú, hiszen a pap Isten népe számára létezik, hogy megismertesse és megszerettesse velük Krisztust. Végül a pápa megköszönte az egyházon nyújtott szolgálatukat, majd állhatatosságra és reményre bátorította őket az üzanya pártfogása alatt a lélek vezetésével. az egységetet lezáró vesperás pápai homíliája. Az Úr kérésére higgyünk az ima erejében. Szent Pálnak, a népe kapuscsolának falakon kívüli római bazilikájában tartották meg január 25-én este 17:30-kor a keresztények egységért folytatott imahét lezárásának ünnepi közösségi esti imaóráját, amelyet Ferenc pápa vezetett a keresztény testvéregyházak vezetői és küldöttei jelenlétében. A Szent Atya homíliájában Jézusnak a testvére halálát sírató Márta az intézet kérdését elemezte. Hiszünk-e az ima erejében, hogy az Úr valóban élteti szívünk szándékát, a testvéri összetartozást? Lázár feltámasztásának evangéliumi történetében a gyász nehéz pillanatában Márta megvallja, hogy Jézus bármit is kér az atyától, ő megadja neki. Jézus pedig, aki önmagát nem csak a feltámadásként nyilatkoztatja ki, hanem annak igazolására életre kelti a negyednapos halott Lázárt, megkérdi Mártától. Hiszed-e ezt?
Credi questo?
Ez a rövid és elkötelező kérdés azt tanítja, hogy életünk legvigasztalanabb pillanataiban sem maradunk remény nélkül, mert Jézus éppen azt tanítja, hogy a remény mindig újjászületik, mert ő felemel minket a halál hamvaiból is, és erőt ad ahhoz is, hogy folytassuk életünk útját. Mindez érvényes a keresztény közösség életére is, főként amikor kilátástalannak tűnik a párbeszéd, és hasztalannak az együttműködés, de az Úr most is megkérdezi, hisszük-e ezt, hogy ő a feltámadás és az élet, aki összegyűjti fáradtságainkat, és újból útnak indít minket. Erről a reménységről szól egyébként a mostani jubileum központi üzenete, ahogy Pál apostol tanítja, a remény nem csal meg.
La speranza poi non delude.
Ferenc pápa az 1700 évvel ezelőtt egyöntetűen és közösen megvallott néciai hitvallása emlékeztetett, amelyet ma is együtt vallunk, egyéb megosztottságok ellenére. Ez a közösen vallott hit egyszerre értékes adomány és kihívás is. Az évforduló nem csak történelmi emlékezés, hanem növekvő közös tanúságtétel, amiért is ápolni kell egymás közt a kölcsönös barátságot. Gondviselésszerűen az idei szent év során a különféle keresztény felekezetek egy napon ünneplik húsvétot, amiért is a Szent Atya megújította korábbi felhívását, kérve, hogy minden keresztény tegyen lépéseket húsvét egy közös napon történő megünneplésére. A pápa megköszönte az anglikán, a többi keresztény felekezet, az ortodox és keleti egyházak képviselőinek jelenlétét. Mindannyian, Szent Pálhoz hasonlóan, találjuk meg reményünket Isten megtestesült fiában, és ajánljuk fel azt másoknak, ahol a remény elhalványult, ahol életek törtek össze, vagy a szíveket elnyomták a viszontagságuk. Jézusban a remény ugyanis mindig lehetséges. Ajkán visszatér a Mártának egykor feltett kérdés, hiszed-e ezt? Hiszünk-e az egymással való közösségben? Kedves testvéreim, itt az idő, hogy megerősítsük az egy Istenbe vetett hitünket, és Krisztus Jézusban megtaláljuk az egység útját. Amíg arra várunk, miként azt a néciai hitvallásunkban is megvalljuk, hogy az Úr eljön dicsőségben, hogy ítéljen élőket és holtakat, soha ne fáradjunk bele abba, hogy minden nép előtt tanúságot tegyünk Isten egyszülött fiáról, minden reményünkről. Zárta homíliáját Ferenc pápa a keresztények egységét folytatott imahét lezárásakor. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Thank you.
Kedves hallgatóink, daloljatok az Úrnak című műsorunkban. A Hozsanna 219-es számú, az Úrnak dobban ég a szív kezdetű énekéről lesz szó. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készíti.
Daloljatok az Úrnak! Énektanítást hallanak a Budapest Vekerletelepi Szent József kórus közreműködésével. Karnagy, Kaposi Gergely.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel üdvözlöm a Katolikus Rádió minden hallgatóját, a Budapest Vekerletelepi Szent József kórus nevében. Az ő közreműködésükkel tanuljuk ma énekünket, amelyet a Hozsanna énekeskönyv 219-es száma alatt találhatnak, az Úrnak dobban ég a szív.
Az Úrnak dobban ég a szív, csak róla zeng ma szang, mert szó és Isten ajkán kél a szó, te Úr vagy sziklaszál. A lélek által szült a szűz, és úri széked mindörökkön az ég, és völgyön halmonát. Az égre szálljon könnyű dal, mert láttuk őt, ki szűzőlébe szállt. Ővé a szív csak érte ég. Ővé a tiszta áldozat, hol ember szívvel egyesül az ég.
Engedjék meg, hogy mielőtt az énekre rátérnénk konkrétan, mondjak néhány gondolatot az énekléssel kapcsolatban egyáltalán. 1990 előtt a Városmajori templomba vezettem egy gregorián kórust, és ott gyakran tettem azt, hogy a diákmise előtt 5-10 perccel kiálltam, és népénekeket tanítottam, vagy szándékoztam tanítani. És aztán, amikor Vekerletelepre kerültünk, akkor is egy ideig, egy másfél-két évig a diákmisék előtt ugyanúgy kiálltam, hogy tanítsak. Elég szomorú tapasztalataim voltak ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatban. Ki az, aki egy mise előtt ott van 5 perccel? Nyilván nem az, aki álmatlanságba szenved egy diákmise esetében, hanem pont azok, akik igazán komolyan veszik a szentmisét, igazán komolyan veszik a lelki életüket, és odafigyelnek arra, hogy ne utolsónak, vagy ne 5 perces késéssel érkezzenek a szentmisére. És még ezek körében is egyfajta közöny tapasztaltam. Ott ültek passzívan, és inkább azt éreztem, hogy zavarom őket a csendes elmélkedésben. Zavarom abba, hogy ők ott egyedül jól érezzék magukat. Alig volt egy-két ember, és rajtuk is inkább csak valamilyen emberi szimpátiát, vagy jó szándékot éreztem, akik úgy bele csatlakoztak ebbe az éneklésbe. Azt mondhatjuk, és akkor nem vagyunk pesszimisták, vagy nem festünk túlságosan sötét képet a helyzetről, hogy Magyarországon nincsen igazából kultúrája a közös népéneklésnek. És az éneklés szerintem sokkal fontosabb, mint gondoljuk. Az éneklésnek olyan hatásai vannak, olyan jótékony hatásai vannak, amit így, hogy ezt nem tudjuk igazán megélni, mert Magyarországon tényleg kevés helytől eltekintve ezt nem tudjuk megélni, rá se jövünk. Mi az éneklésnek a jelentősége? Csak néhány momentumot hadd soroljak föl. Az egyik, hadd meséljek el egy történetet. Szent Ambrus püspök a 300-as években, ugye Milánóban vezette a híveit, és ott ők az ariánusokkal olyan konfliktusba kerültek, az ariánusok az egy szekta volt, az egyházból kiszakadó, más nézeteket valló közösség, akik szembe kerültek az egyházzal, és itt nem csak eszmei viták voltak, nem csak újságokban röpködtek a durva szavak, hanem itt bizony tetlegességre is sor került. És volt egy olyan szituáció, amikor Szent Ambrus a hithű katolikusaival a templom falai közé szorult. Ugye abban az időben a templom az egy szilárd építmény volt, ami fizikai menedéket is adott egy háború esetén, vagy egy ellenségeskedés esetén. És hát Szent Ambrus bezárkozott oda a milánói katedrálisba, meg lehet nézni még ma is, hogy hol van, hogy néz ki, és hát ott éldegéltek egy darabig. Most nyilvánvaló, hogy eleinte az egész nagyon szuper volt, a gyerekeknek nem kellett iskolába járni, a férfiaknak nem kellett dolgozni, az asszonyoknak nem kellett főzni, tehát mindenki boldogan élt, de aztán egyszer csak ugye, miután már egy kicsit túl sokáig tartott ez a bezártság, ez a kényszerszabadság, egy idő után elkezdettek a konfliktusok. Ugye az egyik gyerek megette a másiknak az uzsonnáját, az egyik férfi túlterpeszkedett az ágyon, szóval nyilvánvaló, hogy egy idő után az összezártság terhes lesz, és hát elindult a civódás. És akkor Szent Ambrus nem mint egy kollégiumi felügyelő dorgálta őket, hanem egy zseniális lépésre ragadta magát. Ő, aki egyrészt teológiailag rendkívül képzett ember volt, másrészt pedig volt valamiféle művészi vénája, elkezdett verseket írni, olyan nagyon egyszerű, jambikus lüktetésű verseket, amiknek nagyon komoly teológiai tanítása volt, de ugyanakkor egyfajta... Hát egy egyszerűbb nyelven, nem könnyű nyelv ez a mi számunkra talán, de egy egyszerűbb nyelven fogalmazott versek voltak ezek, és ezekhez a kor ízlésének megfelelően szép dallamokat is komponáltott helyben, és aztán leültette ott az egész zugolódó gyülekezetet, és azt mondta, hogy most akkor éneket tanulunk. És megtanította nekik ezeket az énekeket, és ezek az énekek tulajdonképpen az első keresztény himnuszok. Tehát a Szent Ambrusnak a működésétől datáljuk a himnuszköltészetet, és tulajdonképpen egy ilyen templomi krízishelyzet volt az ihletője ennek az évszázadokon keresztül virágzó kultúrának. És hát gondolom, hogy mondanom sem kell, hogy lecsitultak a kedélyek. Aztán még zsoltárokat is énekeltetett velük, külön rakta a férfiakat, külön a nőket, és aztán így felváltva antifonálisan énekeltek. Ez nem az ő találmánya volt, de ez is a pszichológiájának az eszköze volt. Tehát valamilyen módon az éneklés egységet teremt. Az éneklés kiengesztelődést teremt. Én nem láttam még két embert, aki együtt énekel, hogy verekedni kezdtek volna. Két ember, aki beszélt, azok bizony könnyen verekedni kezdenek. Tehát valamilyen módon az éneklésnek van egy ilyen harmónia teremtő ereje. A másik, ami egy fontos szempont, az, hogy ugye egy misén, tehát hányan vagyunk, háromtól terjed ez a szám néhány százig. De legyünk optimisták, és azt mondjuk, hogy egy vasárnapi misén vannak mondjuk 120-an. Ez a 120 ember ugyanazért az ügyért jön el a templomba, ez a 120 ember nem 120 különálló ember, hanem ez egy közösség. Ugyanakkor viszont mindenki az oltár felé néz, jó esetben, figyel a pap szavaira, tehát nem tudjuk igazán átélni azt, hogy mi egy közösség vagyunk. Azt érzem, hogy a szomszéd egy kicsit odébb mehetne, mert nyomja az oldalamat, vagy a másiknak a gyereke ott miért dumál és mászkál a széksorok között. Tehát a másik embert az esetek nagy százalékában inkább mint tehert éljük meg, és nem mint egy örömforrást, hogy együtt vagyunk. Most az éneklés során, hogyha mindenki énekelne, ez egy optimális helyzet, de én azt gondolom, hogy most nem tűnik reálisnak, hogy két hét alatt mindenki énekelni kezdene Magyarországon, a miséken, de nagyon jó lenne, hogyha legalább három hét alatt ez bekövetkezne. Szóval, hogyha énekelnénk a miséken, akkor megéreznénk, nem is látványban, de akusztikailag azt, hogy a közösségnek ereje van. És hát ez meg puszta matematika, hogyha öten énekelnek, az ötször akkorát szól, mint hogyha egy ember énekel. Gyakorlatilag egy zengő templom fog akkor megszületni ott a mise során, és ez, hogyha ezt nem is tudatosítjuk magunkba, mert annyi mindent nem tudatosítunk, ami történik velünk, de ez egy katartikus élmény lesz nekünk, mert megérezzük azt, hogy nem vagyunk egyedül, megérezzük azt, hogy erősek vagyunk. És ha megérezzük azt, hogy erősek vagyunk, akkor tényleg erősek leszünk, mint ahogy most sok esetben azt érzem, hogy nem vagyunk azok. Kijövünk a miséről, egy-két barátunktal kezet fogunk, és utána megyünk, és teljesen mindegy, hogy most ott volt-e a másik, vagy nem volt ott. A harmadik gondolat, ami az éneklésre vonatkozik, és ezt azzal kapcsolatban mondanám, hogy hát sokan azt mondják, hogy nekem csúnya hangom van, vagy hogy én hamisan éneklek, vagy egyszerűen mindenképpen valamilyen ilyen adottság hiányára hivatkozva nem énekelnek a misén. Az ortodox egyházban csak azt az embert veszik, csak azt a fiatal embert veszik papnövendéknek fel, akinek hangja van, aki énekelni tud. Azt mondják, hogy aki nem tud énekelni, annak a lelke is beteg. Ez egy nagyon érdekes gondolat. Én ezzel nem azt akarom mondani, hogy aki nem tud énekelni, annak valóban beteg a lelke, mert lehet, hogy valaki mozgássérült, és mégsem beteg a lelke. Tehát, hogyha valakinek valami ilyen fogyatékossága van, nyilván nem azt jelenti egyértelműen, hogy beteg a lelke. De mindenképpen egy érdekes gondolat ez, hogy az ortodoxok ennyire összekapcsolják az éneklés képességét és a lelki egészségnek a fogalmát. Magyarán ne utasítsuk vissza a közös éneklést azzal, hogy nekünk csúnya a hangunk. Hogyha megszólal 50 csúnya hangú ember, az szép lesz. Vagy próbáljuk ki legalábbis. Ezek után, az általános gondolatok után befejezésül ismételjük meg közösen ezt a nagyon szép éneket. Köszönöm figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallották, amelyben egyházi népének tanítása hangzott el a Magyar Katolikus Rádió készítésében. Mai műsorunkban a Hozsanna 219-es számú, az Úrnak dobban ég a szív kezdetű énekét ismerhették meg.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Kipling Kim című írásának 22. részét Kulka János olvassa fel. 0 óra 35 perctől 7 nap című regionális hírösszefoglalónkkal jelentkezünk. Egy órától Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Kármelita szerzetes teológia professzor Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. 2 óra 5 perccel Kávéház című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Sós Ágnes dokumentumfilm rendezővel Farkas Éva beszélget. A 3 órai hírek után kezdődik Itt élünk című műsorunk. Ma folytatjuk a Szent Istváni és Cserépfalui riportjainkat, majd a természetvédelemről beszélgetünk Budapesten, a Jókai kertben. Ajánlunkban Lengyel László, Szent Istváni kovácsmester beszél.
Tavaly láttam egy hirdetést az interneten, hogy ingyenes lakatos képzés, és úgy gondoltam, hogy tevékenységi kört egy kicsit bővíteni kellene a vállalkozásét, és a Debrecenbe beiratkoztam a Debreceni Szakképzési Centrumnak a Baross Gábor tanintézményébe, és ott tanulok jelenleg heti háromszor kellene menni, de nem mindig megyek, de utána nézünk az anyagnak, ott ilyen épület és szerkezet lakatosnak tanulok. Nagyon, nagyon kellemes, nagyon, nagyon jó kis iskola, nagyon jó oktatókkal, hát olyan dolgokat szerettettek meg velem, ami annak idején a kohóipariba az elektrotechnikát az hátam mögé kívántam. Most tátott szájjal hallgattam a Szabó János tanár úrnak az előadását.
4:05 zenei összeállítást sugárzunk. Műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszer Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kristan Tamás, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Új néven hívnak majd téged, melyel maga az Úr nevezel. Dicsőség koronája leszel az Úr kezében, és királyi ékesség Istened kezében. Nem hívnak többé elhagyottnak, és országodat nem hívják többé pusztaságnak, hanem így nevez téged az Úr, kedvem telik benned. Olvasom Izaiás próféta könyvében. Könnyű jónak lenni azokhoz az emberekhez, akikkel csak futólag találkozunk, de nehéz azokhoz, akikkel együtt élünk. Az emberek iránti valódi szeretetnek a gyakorlatban kell megnyilvánulnia, és ezért először a környező baráti körrel szemben kell érvényesülnie. Különben egyáltalában nem lehet róla szó. Amennyire iparkodunk a rokonokat és barátokat szeretni, amennyire igazodunk a kívánságaikhoz akkor is, ha ellentétesek a mieinkkel, amennyire tekintettel vagyunk gyengeségeikre, amennyire eloszlatjuk barátságossággal az esetleges szeszélyességüket, amennyire örülünk kiváló tulajdonságaiknak és igyekszünk utánozni azokat, ugyanannyira fog meggyökerezni szívünkben a szeretet, amely ha kezdetben egészen kicsiny is, végül a mustármaghoz hasonlóan beárnyékozhatja a földet. Uram, ajándékaid legértékesebbje mindig egy ember, aki elfogad engem, aki megért és őszinte hozzám. Hálát adok neked minden jóért, amit ember által nyújtasz nekem, és mindenért, amit számomra egy ember jelent. Uram, te légy abban, aki hozzám közelít. Töltsd előtt szeretettel és türelemmel, hogy meghallgasson engem, és megtalálja a megfelelő választ. Hogy időt szakítson rám, s kitartson mellettem, hogy ne akadályozzon a sikereim idején, s ne hagyjon cserben, bajomban és szükség idején. Hogy védelmemre legyen, ha mások szorongatnak, s hogy lehetővé tegye kibontakozásomat, hogy nélkülözésemben mellettem álljon, s gyengeségemet saját erejével pótolja, hisz annyira szükségem van valakire, aki oldalamon áll, aki szívébe zárt engem, s akihez mindig újból hazatérhetek. Köszönöm, hogy így alkottad meg az életet, s azt az emberek által oly szépé teszed.